Tisztelettel köszöntök mindenkit. Hosszú idő után újra van Y-szeminárium. Remélhetőleg lesz újabb. Ez is egy olyan, amire már régen készülünk, csak hát mostanra sikerült. És van még néhány a tarsolyban. Például régóta készülünk IPV6-tal kapcsolatos Y-szemináriumra, Kadlecsik Józsi IP-szetről beszélne, és így tovább, ami nagy munkája. Balogh Attila nagy tudósa ennek a dolognak, sok minden másnak, sok mindenért nagyon tisztelem és becsülöm. Az egyik, amiben nagy tapasztalata van, és régóta foglalkozik vele, az IP-telefónia, és különösen ennek a szabad szoftveres mindenféle változatai. A mai napon ő fog erről beszélni. Két részből fog állni a nap. Az elején az elmélet, délelőtt és ebéd után. Itt mindenkinek módja lesz ezekkel a készülékekkel, amik itt vannak, gyakorlati tapasztalatot szerezni Asterix-ben, a kezdetektől fogva bekonfigurálni és működő installációt létrehozni. Remélhetőleg sokak kedvet kapnak ahhoz, hogy ezt otthon is megismételjék. Át is adom a szót Attilának. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm a szót, és hát sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt eljött helyben, meg aki élőben követ minket, és aki majd később megnézi ezt az előadást, remélem hasznos lesz. De azért egy kicsit azért rosszul érzem itt magam, mert azért itt előttem nagyon sok, nagyon komoly ember állt ezen a helyen, és én azért nem vagyok ennyire penge ebben a voipos dologban, de azért bízom benne, hogy itten sok okosságot fogtok majd hallani. Ugye ez a VoIP téma, ez kifejezetten egy olyan terület, ami hihetetlen összetett tud lenni, és hát ehhez nagyon, lehet nagyon érteni, de amit most igazándiból szeretnék megmutatni, meg amin szeretném, hogy végigmenjünk, az az, hogy ahhoz, hogy használjuk, ahhoz nagyon rövid úton el lehet jutni, és nagyon, nagyon egyszerű alapokon keresztül meg lehet minden olyan dolgot tenni, ami ahhoz kell, hogy az ember tényleg komoly rendszereket tudjon napi szinten biztonságosan üzemeltetni. Tehát ez a képességem azért megvan, hogy szerintem eddig a pontig el tudlak titeket vezetni, és aztán persze, hogy ha valaki majd hibát talál, akkor majd javítson, mert biztos lehet kritizálni, meg lehet majd szabatosabb dolgokat találni. Sokszor eléggé próbálom leegyszerűsíteni a dolgokat majd. Tehát most azt szeretném, és az lesz majd az előadásnak a menete, hogy teljesen NATO CETIC körbe járjuk ezt a témát. Tehát most a fő vezérfonalad az Asterix szoftver lesz, de alapfokon, és megnézünk minden olyan aspektust, ami e körül van hardverek szempontjából, meg mindenféle dolog szempontjából, hogyha most neki akartok állni, majd a saját rendszert összerakni, akkor mikre kell figyelni, és mi az, ami szóba jön. Úgyhogy a délelőtti rész, ahogy Miklós mondta, egy elméleti rész lesz. Négy blokkban fogunk végigjárni, ahogy láttátok a kiírt programban ezt a területet, és utána fogunk majd, szándékosan semmi nincs előkészítve nektek, itt van minden. Ebéd után onnan fogjuk kezdeni, hogy összeszereljük, föltelepítjük, és minden részét megnézzük ennek a folyamatnak, hogy ne csak az legyen, hogy elméletben nagyon jól értünk a VoIP-hoz, csak utána meg jó, de most itt akkor most honnan töltsem le egyáltalán a szoftvert. Tehát, hogy nem lesz nagy mélység, viszont ez a része, ez nagyon komolyan végig lesz járva. Jó, tehát most az első blokkunkban abban azt néznénk meg, hogy ez a szoftver, hogy Asterix, ez mit akar, honnan jön. Hát onnan jön, arról a e-mail cím, vagy a domain névről. hogy asterix.org. És hát azért ennek van egy története. Van ez a Mark Spencer nevű fickó, aki hát azért elég sok minden jó dolgot írt. Írt egy instant messaging klienst, amit most éppen Pidginnek hívnak, meg az L2TP démont is ő írta, még egyetemista korában. Aztán utána, amikor úgy döntött, hogy alapít egy saját Linux supporttal foglalkozó céget, akkor hát ez ilyen garázs cég volt, és nem volt megfizethető számára a telefonalközpont, úgyhogy gondolsz, hogy hát akkor ír egyet, ugye egy megfelelő Linuxos hozzáállással. Ez 99-ben volt, és ez, amit ő akkor írt, ez egy nagyon érdekes szoftver volt, mert ez még voice over frame relay működött, tehát a trönköt azt egy frame relay-en keresztül kapta. Aztán utána jöttek volt egy másik projekt, ez a Zapata telefoni projekt, ami egy ettől függetlenül futó történet volt, és azt célozta, hogy hát tudjunk egy olyan kártyát kifejleszteni, egy olyan bővítőkártyát PC-hez, ami ISDN primer interfészt tud fogadni, és az volt az érdekessége ennek a kártyának, hogy ez a kártya, ez csak az ISDN részét bízta a hardware-re, az összes többi dolgot, amit régebben DSP-kkel oldottak meg, azt a processzorra hárította. Aztán, amikor kialakult ez az interfész, akkor gyorsan ehhez az első Asterix verzióhoz ez összeépült, és hát akkor ebből már egy egész komoly telefonrendszer tudott kialakulni, mert már volt élő kapcsolata a valós telefonhálózatok felé. Ugye ez amerikai eredetű ez a szoftver, ott elsősorban ISDN Primer T1 interfészeken kapcsolódnak a előfizetők. Tehát ez egy nagyon jó éles helyzetben használható dolog lett. És hát akkor ebből nőtte ki magát ez a Digium nevű cég, ami aztán hát igazándiból az Asterix fejlesztése mögött van teljes erőből. Ugye ott dolgozik ez a Mark Spencer, ő alapította. És hát ez aztán nagyon, nagyon komoly rendszerré kinőtte magát az egész Asterix. Mind hardware oldalon, tehát nagyon sok fajta interfészelési lehetőségünk van, majd erről fogunk beszélni a telefonos hálózat felé, mind hát szoftver oldalon azért egy iszonyú nagy képességű rendszerré nőtte ki magát. Tehát ez a Digium, ez mindent csinál ebben a szoftverrel kapcsolatban, a supportot, hardware-t árul, ilyen bedobozolt Asterix-eket árul, és van egy kereskedelmi Asterix változat, ez a Switchbox, ami hát még jobban ki van tenyésztve, hogy ilyen dobozos termékké tudjon válni. De ez nem egy cégnek a terméke. Jól lehet a alapítója, aki írta ezt a szoftvert, az ott dolgozik, és a legnagyobb támogatója, de nagyon sok cég foglalkozik Asterix-el, nagyon sokan fejlesztenek hardvert, nagyon sokan fejlesztenek hozzá a forráshoz, nagyon sokan foglalkoznak supporttal. És ez nekünk jó. Majd erre egy kicsit még visszatérünk, hogy miért is. Egy kicsit nézzük meg azt, hogy hát mivel is foglalkozik pontosan ez az Asterix, mit tud nekünk adni ez az Asterix. Hát először is definíció szerint, tehát hogyha most majd, amikor feltelepítjük az Asterixet magunknak, akkor az egyben egy demóval fog majd indulni, mindenki meghallgathatja, el fogja mondani magának az Asterix, hogy ő micsoda. Hát ő úgy definiálja magát, hogy ez egy szoftveres telefonalközpont. Azok telefonalközpontok közül, hát ugye a telefonalközpont az egy eléggé tág fogalom, ugye vannak az ilyen otthoni kis párvonalas telefonközpontok, meg egész nagyon nagy telefonalközpontok, amik már majdnem annyit tudnak, hogy már főközpont is lehetne szinte. De a lényeg az, hogy ez a szoftveres telefonalközpont, ez iszonyú sok funkciót tud, olyan funkciókat, amiket a nagyon komoly telefonalközpontok nyújtanak. Tehát például tudunk benne hangmenüket csinálni, közvetlen beválasztást, hangpostát, konferenciahidat, és ezen kívül olyan dolgokat, amik adott esetben nem is feltétlen részeje egy alaptelefonközpont megoldásnak, hogy tudunk hangot rögzíteni vele, hívást rögzíteni, hívást naplózni, stb. Stb. És hát igazándiból azért ez nem csak egy telefonalközpont, mert sok olyan dolgot tud, ami telefonalközpont nem, bár azért ez a fogalom, hogy telefonalközpont, ez azért itt az utóbbi évtizedben eléggé kitágult, tehát hogy most már nem is szeretik ugye a kereskedelmi telefonközpontgyártók ilyen póriasan nevezni a termékeket a telefonalközpont, hanem hívják mindenhogy. És hát ezek közé tartozó olyan funkciók is vannak benne, hogy call center tudunk építeni ebből a szoftverből, tudjuk használni mindenféle VoIP protokollok közötti konverzióra, tudjuk használni média gateway-nek, tehát ilyen voice gateway-nek, amikor PSTN, tehát hagyományos telefonos hálózatból viszünk át forgalmat IP-s hálózatba. Aztán tudjuk használni egy csomó hívásirányítású funkcióra arra, hogy bizonyos beérkező hívásoknak a számait átalakítsuk, és úgy küldjük tovább. Nagyon sok mindenre lehet használni. Tehát azért mondom, hogy ez már túlmutat a telefonalközpont képességein. És hát nagyon sok olyan igen komoly termék van a telekommunikációs világban, amiknek a képességeit megközelíti. Most itt elkezdett éhezni a számítógépem, de ezt majd mindjárt megnézzük, hogy ez komoly-e. Nincs villany. Jó, hát akkor majd megnézzük, hogyha... Aha. Na mindegy, egyelőre én azt tegyük át oda, és akkor majd utána ezt kiderítjük, hogy azzal ott mi van. Igen, most úgy érzi, hogy nem éhezik. No. Igen. És akkor egyből feljön ez a kérdés, amit hát azért föl szoktak tenni, amikor arról beszélünk itt a másoknak, hogy hát miért is ne használhatnánk mi Asterixet, hogy képzeljük azt, hát az egy hardveres dolog, az általában egy doboz a falon a portán, és ahhoz kihívjuk a telefonos céget, hogy akkor ő csináljon vele valamit. És akkor jönnek az érvek, hogy miért is nem jó nekünk az Asterix. Tehát ugye az első érv az, hogy hát ez egy szoftveres dolog, akkor ez le fog fagyni, és akkor jaj, mi lesz velünk. Hát pedig az a valóság igazándiból, hogy hát amióta nem ilyen relés központok vannak, azóta mindegyik központban szoftver fut. Tehát ezzel nagyon nem lehet mit tenni. Igaz, hogy azok olyan célhardvereken futnak, amik meglehetősen drágák. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog. Tehát igaz, hogy a telefonrendszertől stabilitást várunk, de ugyanúgy stabilitást várunk a webszervertől, meg a levelező szervertől, mert azt se szeretjük, hogyha mondjuk nem működik a levelezés. Tehát ugyanúgy nem szeretjük, hogy a telefonrendszer sem működik. Sőt, ezt mindjárt hozzá kell tenni, hogy azért ez nagyon átalakult, ez a dolog. Tehát amióta mobiltelefonjaink vannak, azóta egyáltalán nem olyan kritikus a vezetékes telefonrendszernek a rendelkezése. Ugye régen, amikor csak vezetékes telefon volt, akkor segélyhívás miatt nagyon fontos, hogy akkor legyenek vonalaink, és akkor annak működni kell, akkor is, hogyha a telefonközpont erről még, annak mindenáról működni kell. Most ez egész más. Eleve a mobiltelefon világban megszoktuk azt, hogy de hát nincs térerő. Akkor elindítunk egy hívást, akkor az megszakad, akkor nem úgy gond, újra hívjuk. Vagy rossz a csatorna, nem értjük egymást, akkor kinyomjuk és újra hívjuk. Tehát, hogy maga a felhasználói szokás is megváltozott a telefonálással kapcsolatban, mert egyáltalán nem annyira érzékeny a felhasználóra, hogy jaj, mi van akkor, hogyha a telefonálás valamiért nem megy. Hát nincs semmi, akkor kinyomom és újra próbálom. Most ezt nem azért mondom, mert az Asterix az majd állandóan meg fog állni, hanem csak azért mondom, hogy azok az érvek, amik ebben szembe előjönnek, azok nem feltétlenül állnak valós lábakon. Olyannyira nem, hogy sok nagy kereskedelmi telefon a központ is, egyszerűen Intel 386-os PC, Linux operációs rendszer, és azon beül egy CL szoftver, amit ők kifejlesztettek. Persze rendszergazdagot ahhoz nem kapunk, az egy zárt doboz, de nekik is működik, és akkor miért nem működne nekünk? És hát akkor ezek után még érdemes hozzátenni azt, hogy létezik ez a dolog, hogy soft switch, amit ugye a telkók használnak a ő hálózatukban arra, hogy a hívásokat innen-oda végződtessék, vezessék egymás között hálózaton belül. Ez semmi más nem, mint egy rendes, normális PC, egy szerver, amin szintén fut egy célszoftver, ami ugyanezt csinálja. És ráadásul ezek ugye olyanok, amik nem is a végfelhasználónál futnak, hanem a nagy hálózatban, tehát hogyha az megáll, akkor nagyon sok minden áll meg. Éppen ezért ezeknek hát igen nagy teljesítményűnek kell lenni, és igen nagy megbízhatóságúnak. És ez semmi más nem, mint ugyanaz, amivel most itt mi foglalkozunk valamelyest. Na és akkor nézzük meg azt, amit már egy kicsit itt előjáróban már érezhettek, hogy miért is olyan izgalmas nekünk ez az Asterix, milyen lehetőségek jönnek elő belőle. Kapásból az első szempont, ami előjön, hogy ez egy szabványos VoIP rendszer, tehát beszéli azt a nyelvet, amit a VoIP világban beszélünk, ezek közül nagyon sokat, tehát például a SIP protokollt, de még nagyon sok mindent majd ezeket végignézzük, és ez nekünk nagyon jó, mert van egy olyan szoftverünk, amivel más szabványos nyelvet beszélő eszközökkel össze tudjuk kapcsolni a rendszerünket. Ez nagyon jó, mert amikor arra adjuk a fejünket, hogy telefonrendszert szerzünk be, akkor abszolút megvan a lehetőségünk, hogy sok gyártó szabványos eszközek közül válasszunk. Tehát, hogyha most egy valamilyen gyártónak a márkája mellé kerülünk, akkor most már egyre kevésbé, de azért még mindig az a jellemző, hogy hát a saját márkás telefonkészüléket kell megvennünk, a saját márkás központot, ahhoz a licenszeket, és egy csomó mindent. Ebben az esetben ugye itt arról van szó, hogy van egy ingyenes szoftverünk, ami tud nagyon sok mindent, és ehhez válogathatunk a palettáról. És akkor olyan palettáról váltunk, hogy van olyan gyártó, aki igazándiból csak készüléket gyárt, van olyan gyártó, aki igazándiból csak fővonali kártyát gyárt, és akkor nincs vendor lock-in, tehát nem vagyunk beszorulva egy gyártó mögé, hogy jó, hát a marketing jó volt, ez egy nagyon szép készülék, de igazándiból nem azt tudja, amit mi szeretnénk váltani. Hát jó, de ha váltani szeretnénk, akkor ki kell dobnunk mindent, az összes rendszerkészüléket, az összes központi eszközt, a licenszeink elvesznek. Igazándiból már ez legalább 2 éves ez a rendszerünk, ami van, tehát igazándiból a piacon semmit nem ér, és akkor ott vagyunk, hogy a döntéshozóink lenyakaznak minket, hogy miért akarunk mi váltani. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség, hogy szabadon tudunk mozogni a szabványos piacon belül. Aztán az egy nagy lehetőség, hogy ez a szoftver, ez hihetetlen tág határok között tud működni. Tehát egészen pici rendszereket lehet belőle építeni, majd meg fogjuk nézni, hogy egy ilyen kis DSL routerbe, amit van az asztalon, bele lehet csomagolni, és teljes funkcionálitásúval központot tudunk belőle építeni. És egészen nagyon nagy szolgáltatói rendszereket tudunk belőle építeni. Tehát amikor azt mondtam, hogy mondjuk call centert lehet belőle építeni, akkor Asterixen üzemelnek 5-600 kezelőt alkalmazó nagy telefon behívó rendszerek, ügyfélszolgálati rendszerek. Úgyhogy ez egy jó dolog, és azért is jó dolog, mert nagyon sok olyan esetben tudjuk alkalmazni, amikor adott esetben a kereskedelmi rendszernél a licenszeknek a problémájába ütközünk, hogy oké, most nekem van egy kereskedelmi központom, ez tud ennyi hangpostát kezelni, ennyi behívócsatornát, ennyi konferencia, beszélgetés, stb. És hogyha ezt kidövöm, akkor mehetek megint a boltba, vehetek licenszet, cserélhetek hardvert, stb. Stb. Tehát ilyen szempontból ugye ide nem vagyunk beszorulva, mert amit tud, azt tudja, és akkor abból lehet gazdálkodni, ez azért elég sok. Aztán utána ki tudjuk építeni ezt a rendszert lépésenként. Ugye, hogyha veszünk egy kereskedelmi terméket, akkor meg kell venni a központot, meg kell venni a rendszerkészülékeket, stb. Az egy nagy beruházás. Itt nagyon sok esetben az Asterix-es telepítések azok úgy néznek, hogy van egy meglévő rendszer, és akkor az migrál szép folyamatosan egy Asterix-es irányba, úgyhogy hát most akkor itt egy csoportot ellát az Asterix ezekkel a telefonokkal. Na, akkor most kezeli a másik csoportot, most a fővonalakat, most egy másik telephelyet, és ez szép lassan át tud migrálni úgy, hogy a meglévő rendszerbe beleintegrálódik, és annak a részévé válik. Aztán az egy nagyon fontos szempont, legalábbis szerintem mindannyian, akik ide eljöttünk, azoknak az nagyon fontos szempont, hogy ez nem egy zárt rendszer, bele lehet nyúlni, lehet hozzá skripteket írni, lehet fejleszteni, lehet mögé adatbázist tenni. Nagyon sok olyan eszköz nyitott előttünk, amiben egy nagy rendszer részévé tudjuk integrálni az Asterixet. Ebből nagyon komoly dolgokat lehet csinálni. És akkor a legutolsó szempont, ami szerintem fontos, az, hogy sokszor ez egy olyan eszköz, mint egy svájci bicska, hogy VoIP témában ezt elő lehet venni, és meg lehet vele oldani egy problémát. Tehát egyáltalán nem feltétlenül úgy néz ki egy Asterix-es rendszer, hogy van egy hálózat, azon belül van egy Asterix, és akkor azt csinál mindent. Nagyon sok esetben az van, hogy igen, van egy fő Asterix, de azon kívül még van ott egy másik, ami még egy részfeladatot csinál, meg ott is valami még, ami adott esetben megold valami problémát. Kicsit érdemes megnéznünk azt, hogy hogyan fejlődik ez a rendszer, és amikor a verziók között keresgélünk, akkor hogy igazodunk el. De sokáig az volt a séma, hogy a 1.4-es Asterix volt a stabil, abban mentek a hibajavítások, az volt a elpusztíthatatlan változat, és akkor az 1.6-ba mentek a fejlesztések, meg az volt az, amivel lehetett sokat szenvedni. Most áttértek egy ilyen Ubuntu-szerű sémára, hogy vannak LTS kiadások, meg vannak rendszeres tervezett kiadások, hát nagyon szépen megtervezték előre, tehát ők már tudják, hogy 2022-ig fogják szapportálni a 15-ös verziót, és ennél a váltásnál volt egy számozási váltás is, ugye az 1.8-asra azt mondták, hogy igazán az a 8-as Asterix, és akkor legyen most a következő a 10-es. És akkor most ami már nagyon release állapotban van, az a 10-es Asterix, mi majd az 1.8-osat fogjuk itt megnézni, hogy mit csinál. Ez a legfontosabb diánk, ugye, hogy hova tudunk fordulni akkor, amikor elakadunk, vagy amikor keresünk valamit. És hát nagyon sok forrásanyagunk van, meglepően nagyon sok forrásanyagunk van, és jó kidolgozott. A legelsőnek annak egy wiki oldalt említenék, ez a VoIP Info Wiki, ez nem csak Asterix-el foglalkozik, Asterix-el elsősorban, hihetetlen sok információt lehet itt megtalálni, majd fogjuk is használni sokat itt a nap során. nagyon sok leírást a konfigurációról, példákat, konfigurációs példákat is, meg telepítési példákat is. Tehát igazándiból ez egy nagyon, nagyon jó forrás. Sok hardware-ről van leírás, sok telefonkészülékről, azokkal kapcsolatos firmware-ekről, tehát ez egy nagyon jó forrásanyag. A másik forrásanyagunk az a Orinek van egy Asterix könyve, ami szabadon letölthető, ezt meg lehet találni. Ez egy nagyon jó didaktikusan végigvezetett leírás az Asterixről, tehát amit mi most itt végignézünk, annak a többszöröse ott le van írva, és nagyon jól lehet tájékozódni abból, hogy, merre lehet elindulni Asterix ügyben. És akkor vannak úgymond hivatalos dokumentációk, ezek az Asterix.org-on vannak, ott egy egész jó wiki született a nemrégiben, ahol viszont megtaláljuk azt, amit a VoIP-infón nem, mert ott meg lehet találni az aktuális verziónak az összes szintaxis definícióját és leírását, tehát azért nagyon jó olyan pont, amikor ott akad el az ember, hogy jó, most akkor itt mit is lehet pontosan, milyen opciók vannak, merre érdemes itt menni. Meg van ott még egy másik dokumentáció, az szerintem inkább egy ilyen kifutó dolog, de az ott is nagyon jó anyagok vannak. Aztán, mint minden szabad forrású programnál, itt is vannak változatok, vannak körítések, meg termékcsomagok, meg minden Asterix témában. Tehát egyrésztről már is jön elő a VoIP infós oldal, ahol az Asterixhez kapcsolódó programokkal kapcsolatban nagyon szép gyűjteményt lehet látni. Megpróbálom ezt be is tölteni. Csak hogy egy kicsit lássátok. Hát csak az a délvetítést megállítjuk. Tehát ez csak azért érdemes látni, hogy ménkű sok, tehát itt minden egyes bejegyzés az egy-egy szoftver, ami kapcsolódik Asterixhez fegyletben, és akkor még mindig megyünk, és mindig megyünk, és mindig megyünk. Ezek között vannak megvásárolható programok, és van nagyon sok szabad program. Itt lehet látni, hogy ez tematikus bontásban meg lehet találni hozzá minden olyat, ami különféle témakörökben, mondjuk egy call centerhez, vagy mondjuk egy hangrögzítéshez, vagy egy számlázórendszerhez, vagy egyéb dolgokhoz milyen segédanyagokat tudunk találni. Vissza ide. Azért meg kell említeni egy pár nagy csomagot. Tehát egyrészt az Asterix-től letölthető egy olyan változata az Asterixnek, amit úgy hívunk, hogy Asterix Now. Ez egy ISO image file, CD-re lehet írni, föl lehet telepíteni belőle, cakkumpak egybe van minden, tehát Linux-szal, Asterix-szel, driverekkel, firmware-ekkel, minden, ami ehhez tartozik. Tehát, hogyha valaki, most nem ezt fogjuk csinálni, most belemegyünk a parancsori konfigurációba, mert hát ugye ezek ilyen webes felületen keresztül menedzselendő rendszerek, az elrejti előrünk a szépségét a dolognak. De ez egy létező alternatíva, meg lehet vele próbálkozni. Aztán van egy Elastix nevű rendszer, ez szintén egy ISO image-es telepítő, Asterixre épül, de nagyon kinőtte magát, tehát ez mindent tud. Ez van benne instant messaging, CRM, levelezés, tehát ez ilyen komplett ilyen mini office site. Lehet vele próbálkozni, hogy milyen. Ezek ilyen next finish telepítők, tehát beteszed, és akkor kattogtatsz, és akkor működik. Aztán, amikor nem működik, akkor meg fejvakorás van, de azt meg majd most megbeszéljük, hogy valamit lehet csinálni. És akkor van egy ugyanolyasmi rendszer, mint az Asterix Now, ami egy független fejlesztés, ez a mostanában Trixbox névre hallgató rendszer, ez is egy ilyen nagyon szép könnyen telepíthető, webesen konfigurálós dolog. Ezeket én minden próbáltam ki, tehát hogy nagyon sok tapasztalatom nincs róla, de tudom, hogy ez egy létező dolog. Aztán van, ugye amit néztünk ott az Asterix újban, van nagyon sok komoly program, tehát például van egy Vicidial nevű grafikus kis programocska, ami teljes call center funkcionitást lehet vele csinálni, tehát az operátorok tudnak mindenfélét csinálni, ami kell egy call centernél. Igazándiból azt szeretném, hogy ebből lássátok, hogy ez egy nagyon komoly szoftvercsomagán nőtte ki magát, és nagyon-nagyon sok minden van. Tehát, hogyha most elszakadunk az alaprendszertől, hogy most egy telefonalközpontot szeretnénk építeni, akkor nagyon sok mindent lehet belőle építeni, és igazándiból csak keresgélni kell a neten, hogy mit lehet találni ezzel kapcsolatban. Aztán, ami még itten illő a ismerkedésnél, az az, hogy hát azért szabad szoftveres telefónia világában nem csak az Asterix létezik, van nagyon sok más szoftver. Ugye közvetlenül a központok tekintetében ott van a FreeSwitch, ami egy Asterix fejlesztő vált ki ebből a rendszerből, és csinált egy egész más természetű rendszert, ami kifejezetten stabilitásra, fővonali hálózati funkcionalitásra, nagyon sok mindenre ki van tenyésztve. Tehát mondjuk, hogy értsétek, most már az Asterix is, de a FreeSwitch is például beszéli a főközponti hálózatoknak a nyelvét, az SS7-es protokollt, és nagyon sok izgalmas dolgot lehet csinálni. Ritkán fordul, hogy otthon embernek ilyen kell, de egyébként ez nagyon érdekes dolog. Aztán hát van még egyéb más rendszer, ugye a GNU projektet érdemes már csak a neve miatt említeni, abból főleg IV-reket szokás építeni. Én igazándiból az Asterix-el foglalkoztam, de van alternatíva, van más rendszer. Aztán vannak olyan kis programocskáink, amik SIP-es kommunikációban előjönnek. Például van egy ilyen SIP-SAC nevű programocska, ez megint a Swiss Varnikáis, tehát ilyen kis SIP-tesztelő parancsori programocska. Hasznos tud lenni nagyon sok hibakeresés esetén. Aztán van egy SIP-proxink, az is nagyon jó tud lenni tűzfalas problémák megoldására, natolós problémák megoldására, amire van 86 féle megoldás, majd fogjuk látni. Aztán vannak olyan programok, amiket úgy hívunk, hogy SIP-proxik. Ha most ezt próbálnám nagyon leegyszerűsítően mondani, akkor egy Asterix, egy PBX, az egész más természetű dolog. Ezt úgy hívják a SIP-es világban, hogy back-to-back user agent. Ennek az a lényege, hogy az Asterix az egy olyan rendszer, amin keresztül mennek a hívások. Emiatt nagyon sok erőforrást igényel, sokkal többet, mint egy SIP proxy, viszont nagyon sok mindent lehet kezdeni a hívással, mert keresztül mennek rajtunk a hívások. Tehát például lehet hangmenüzni, meg lehet hangot rögzíteni, meg egy csomó mindent lehet csinálni, ami nekünk nagyon jó. De hogyha erre nincs szükségünk, hanem az a célunk, hogy igazándiból csak SIP hívásokat kezeljünk nagyon sokat, amiket csak addig akarunk elvezetni, hogy kapcsolódjanak össze, akkor erre vannak ezek a SIP proxik, amik viszont bődületesen nagy teljesítményűek, ilyen sok tízezer, sok százezer hívást képesek kezelni. Hát ez a SIP Express Router nevű projekt, ami aztán sokfelé vált, és ott lehet látni a különféle változatokat. De ez egy nagyon komoly tudású szoftver szintén. És akkor van jávás szoftverfejlesztés, ugye a jávát nagyon szokás használni telekommunikációs fejlesztésre, és hát vannak erre megfelelő alkalmazás szerverek, meg fejlesztői rendszerek, amikben ezt meg lehet tenni, hogy például olyat fejlesztünk, hogy a weboldalunkon lehessen kattintással a ügyintézővel nem tudom mit csinálni a szervizben. Tehát ez egy ilyen szoftverek. Aztán most már kicsit gyakorlatibb vizekre elvezve, érdemes azt úgy jól megnézni magunknak, hogy mik is valójában egy telefonrendszerrel kapcsolatban a felhasználói elvárások. Tehát, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a felhasználók egész más szeretnének, mint amit a telefonközpont gyártók marketingesei próbálnak eladni. Tehát, hogy ugye ők azt próbálják, hogy hát ez a termék, ez milyen nagyon sokat tud. Van 586 funkció benne, és nagyon komoly dolgokat lehet vele építeni. Felhasználó az meg igazándiból avval foglalkozik, hogy hát, hogyha bejött egy hívás, akkor azt én föl tudom-e venni, esetleg tovább tudom-e kapcsolni valakinek, tudok-e hívócsoportot csinálni, és még néhány olyan dolog, ami alap esetben érdekes. Nagyon szeretik a felhasználók, hogyha vannak világító funkciógombok a készüléken, és akkor avval lehet gyorsan telefonálni, meg látni, hogy kikivel van, meg kapcsolni. De ennyi. Tehát, hogy a tapasztalat az az, hogyha ennél több van, azt a felhasználók már kifejezetten nem szeretik. Tehát, hogy le kell kérdezni a hangpostát, akkor az probléma. Vagy konferenciahívást kell indítani, akkor az probléma. Persze ez most nem ez az általánosság, mert van, ahol meg nagyon intenzíven használják a nagyon fejlett telefonos megoldásokat, de nem mindenhol. És aztán persze vannak tényleg speciális telefonos rendszerek, amikor most call centert kell építeni, amikor most hangmenüt kell építeni, amikor nagyon sok mindent kell csinálni. Ezek érdekesek, szakmai kihívások, de a felhasználót nagyon nem ez érdekli. Tehát amikor arról van szó, hogy nekünk van mondjuk 100 mellékünk, akkor ebből a 100 mellékből, ebből 95-öt az érdekel, hogy föl tudja venni a kagylót, és tovább tudja kapcsolni valakinek. És ez nagyon fontos nekünk, mert most ebbe az előadásba erre fogunk koncentrálni, hogy ezt a 95 felhasználót ki tudjuk szolgálni, és ez nagyon, nagyon egyszerű, tehát ehhez nagyon kevés lépést kell megtenni, hogy ez működjön. Aztán a tovább lépés, az meg már tud menni inkrementálisan, és ahhoz itt láttátok, hogy nagyon sok forrásanyag áll rendelkezésre. Így van. És hát akkor még ugye odaírtam ezt a hívószót, hogy Unified Communication. Ugye ezt most nagyon szeretik mondani, tehát hogyha ha új telefonrendszert kell venni, akkor azért kell új telefoncentre venni, mert az már tudja a Unified Communication-t például. Aztán erre van nagyon sok alter ego, amiben ezt lehet nevezni. És én nem azt mondom, hogy ez rossz. Tehát most, amikor itt az Asterix-et próbáltam mondani úgy általánosságban, akkor most nem azt mondom, hogy hát az Asterix az nagyon jó, a kereskedelmi szerek azok még nagyon rosszak. Tehát nyilván azoknak is megvan a szerepe, meg ahhoz jár support, meg garancia. Itt meg egész más lehetőségeink vannak. És ez a Unified Communication is olyan, hogy hát nagyon sok olyan dolgot takar ez a hívószó, ami nagyon izgalmas tud lenni. Főleg egy nagyon kifinomult felhasználói környezetben, tehát hogy mondjuk föl tudom-e olvastatni a hangposta üzeneteimet a mobiltelefonomba, vagy amikor tudok-e küldeni úgy SMS-t, hogy azt valakinek majd nem tudom, hogy küldi el. Tehát nagyon érdekes a kommunikációs rendszereknek az összehangolása, és az, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Egyrészt majd fogunk látni itt az Asterix-ben példát arra, hogy azért mi is tudunk ebbe az ügybe varázsolni. De itt is azt mondom, hogy néha a gyakorlat az egy kicsit más. Majd fogok itt mutatni nektek egy más típusú Unified Communication-t, ami szerintem sokkal praktikusabb tud lenni a napi életben, mint ami úgy egyébként. Akkor elérkeztünk a második részhez, amit végignéznénk. Itt avval foglalkoznánk megint még általánosságban, tehát most az Asterix-hez egy kicsit úgy megismerkedtünk, hogy mi is ez, meg mire is jó, meg egyáltalán ez a VoIP-os világ, ez milyen. És akkor most megnéznénk azt, hogy úgy általában a VoIP rendszerek, azok hogy néznek ki. És akkor most ilyen topológiákat nézegetnénk, meg kicsit próbálnánk értelmezni, hogy ki kivel van és mit csinál. Tehát, hogyha most ugye ez a, ez a VoIP-os világ, ez kicsit analóg arra, mint ami mondjuk a fényképezős világgal történt, hogy voltak analóg fényképezőgépek, meg voltak digitális fényképezőgépek, és akkor ez a két világ így olvadt össze, és akkor az egyik innen közelített, a másik innen. Hát itt is a VoIP-os világnál, itt is ugyanez játszik, van egy hagyományos telefonhálózatos világ, meg van egy IP kommunikációs világ, és akkor ezek közelednek egymáshoz. Ugye az egyik oldal, a tisztán IP-s világ, az, amit legegyszerűbb felállásnak meg tudunk nézni, hogy ez hogyan is áll össze egy ilyen rendszer. És hát akkor sok irányból el lehet indulni, megérteni ezt a rendszert, hogy itt mi történik, de mondjuk a lényeg az, hogy van egy hagyományos számítógép rendszerünk, hagyományos számítógép hálózatunk, ahol Ethernet hálózat van, IP van, switch van, és akkor erre tudnak csatlakozni ugye számítógépek, tudnak csatlakozni IP-telefonok, Wi-Fi-n keresztül tudnak csatlakozni mobilterminálok, akár szofttelefonnal, meg mi nagyon sok minden tud történni, és ugye akkor ennek a VoIP-os részét, azt valahol egy IP alközpont kezeli mondjuk, aki ugye kapcsolatot tart befelé a kliensekkel, meg a tűzfalon keresztül kapcsolatot tart kifelé egy VoIP service providerrel, aki ad neki IP-n keresztül fővonalakat úgymond. És akkor majd az a VoIP service provider az elintézi saját maga, hogy tőle a hozzá IP-n beérkezett hívások, azok hogyan jutnak el a hagyományos telefonhálózatba, meg a mobilhálózatba, illetve azonnan érkező hívások, azok meg hogy találják meg a mi rendszerünket. Ez egy nagyon tiszta rendszer, zöldmezős építkezéseknél ugye alapvetően ilyenben gondolkodik az ember, hogy valami ilyesmit kell csinálni. És akkor majd itt lesznek kis finomságok, hogy hogyan jön meg egy fax hozzánk, meg hogyan fognak egyáltalán felhívni minket, amikor IP-n kommunikálunk, akkor honnan van telefonszámunk, ezeket majd megnézzük. Aztán vannak hibrid telefonrendszerek. Itt ugye alapvetően az a helyzet, hogy van nekünk egy meglévő hagyományos telefonhálózatunk, aminek van egy hagyományos telefonközpont a közepén, ami rendesen valamilyen telkós fővonalon csatlakozik egy szolgáltatóhoz, aztán ugyanígy van általában egy GSM adapter mellette, amivel a mobil szolgáltatóhoz kedvezményesebben tud kapcsolódni. És akkor ezen lógnak különböző mellékek, analóg mellékek, telefax, digitális rendszerkészülék, nagyon sok minden. És akkor ugye emellé bekerül egy IP-s telefonrendszer a későbbiekben. Ugye ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az előző ábra, tehát hogy ez itt egy önálló, ugyanaz a rendszer. Vannak IP-telefonok, softfónok, mindenféle kliensek, amik az IP PBX-re csatlakoznak. Ugye itt adott esetben az a különbség tud lenni, hogy akkor ez az IP PBX itt nem a VoIP Service Provider-t keresgéli, hanem a meglévő telefonos rendszerre kapcsolódik rá valamilyen formában, és akkor annak a fővonalait használja, illetve meg kell oldani ugye itt a mellékek közötti átjárást, hogy az, aki erről a mellékről hívja ezt a melléket, az ne érezze azt, hogy igazándiból két összegyógyított rendszeren próbál kommunikálni. Most a dolog az nagyon sokféleképpen kinézhet, tehát ez, ami itt le van rajzolva topológiaként, ez sokféle tud lenni. Ugye a kereskedelmi gyártóknál az a jellemző, hogy ez igazándiból egy kártya itt valahol a központban, és akkor az egy értéknövelt megoldás benne. Ugye amikor meg külön megoldásokban érkezik ez a két rész, akkor meg nagyon sokféleképpen tud alakulni az, hogy milyen viszonyban vannak egymással ezek a rendszerek. Mert tud így egymás mellé rendelten kerülni, amikor kvázi társközpontként működnek ezek a eszközök, de tud olyan is lenni, hogy igazándiból ez lejön ide mellékoldalra, és akkor ez bizonyos mellékeket kezel, vagy tud olyan is lenni, hogy följön ide a fővonali oldalra, és akkor a fővonali oldalról választja le azokat a hívásokat, amiket az IP oldalon kell kezelni. Tehát ez itt nagyon érdekes szituációk tudnak keletkezni, és ez főleg azon múlik, hogy a meglévő telefonközponthoz, ahhoz milyen bővítési lehetőségünk van, milyen módon tudunk hozzá kapcsolódni. Vagy ugye az is elképzelhető, hogy ez a telefonalközpont, ez már ért VoIP-ül, és akkor nagyon simán össze tudjuk kapcsolni a mi Asterix-es megoldásunkkal egyszerűen IP-n keresztül. Aztán előfordul olyan, hogy egy mainkülnek telefonrendszerünk van, és mondjuk tegyük fel, hogy az a feladat, hogy egy telephelynek, mondjuk egy újonnan létesült telephelynek meg kell oldani a VoIP, illetve a telefonrendszerét, és akkor ez egy nagyon kínálkozó lehetőség ilyenkor, hogy az új telephely az ne egy önálló, ugye a hagyományos megoldás az, hogy minden telephelyen vannak telefonfővonalak, van egy önálló alközpont, vannak mellékek, és akkor a telephelyek egymást hívják a szolgáltatón keresztül. Vagy hogyha nagyon nagy rendszerről van szó, akkor megoldható az, hogy valami bérelt vonalon keresztül ott ez egy rendszernek látszódik. Most ehhez képest ugye itt azt tudjuk megoldani, hogy az új telephely az a meglévőnek a részeként működjön. Tehát igazándiból az előző ábráról van szó, csak ott a köztes részt, azt ott egy pár kilométerben át kell hidalni, valahogy az interneten keresztül. Ugye ebben az érdekesség az, ami az eddigiekben annyira nem jelent meg, hogy itt a átviteli közegnek a két rendszer között a publikus internetet használjuk. Ennek megvan a maga szépsége, majd végignézzük, hogy ez mivel jár. De egyébként ugyanaz a történés zajlik, hogy az IPPBX, ami az előbbi ábrán itt volt, az szépen átkerül az új telephelyre, ott ellátja az összes készüléket, ami van, és valahogy meg kell oldani azt, hogy ez az alközpont, ez erre IP-n rá tudjanak csatlakozni a távoli telephelynek a berendezései, és akkor ezt többnyire egy voice gateway-jel oldjuk meg, ami szintén lehet egy Asterix akár, majd ezt meg fogjuk nézni, és ez is tud kúszni akárhova, tehát ez is föl tud jönni ide a fővonal és az alközpont közé, föl tud jönni ide vagy le tud jönni ide a mellékoldalra, vagy tud valami társközponti jelleggel bekerülni a központhoz, ez megint a központ konfigurálhatóságán múlik. Aztán itt van egy-két apró finomság ebbe az ábrába, amit azért érdemes átgondolni. Tehát például az, hogy ez a telephely, ennek itt nincsen fővonala. Magyarul minden hívás, ami innen kifelé megy, az átjön ide erre a telephelyre, és itt megy ki a telefonszolgáltató felé. Hát ennek van szépsége, mert azon a telephelyen nem kell fizetni a előfizetési díjat, a másik oldalon sokkal nagyobb a forgalom, akkor ott költséghatékonyabban lehet kijönni a percdíjakkal, meg sokkal nagyobb számmezőből lehet gazdálkodni adott esetben, sokkal jobb pozíciók vannak ebből a szempontból. Hát vannak hátrányai is, mert mondjuk Zalaegerszegen nem feltétlenül értik meg azt, hogy miért nem lehet telefonálni azért, mert mit tudom én, valahol Szolnokon áramszünet van. Tehát, hogy azért erre figyelni kell, illetve hát megint előjönnek azok kérdések, hogy na és mi van a segélyhívással, mert ugye segélyhívó számok azok ugye földrajzi körzet szerint elosztottak. Tehát, hogyha most elindítok VoIP-on keresztül egy segélyhívást, és a Szolnokon ér ki, akkor azért az eléggé izgalmas dolgokat tud csinálni. Tehát ezt mindenkinek el kell képzelni, hogy ezt a rendszert, ezt hogy építi föl. De azt például egy lehetőség, hogy itt ezen a telephelyen, ha ez egy nagyon kis telephely, akkor helyi célokra csak mobiltelefont használnak, ha egy nagyobb telephely, akkor lehet egy darab analóg vonalat bekötni, ahova a helyi hívásokat tereljük, vagy a vészhívásokat tereljük, vagy a nagy a főtelephely leállása esetén tudunk forgalmazni. És egyébként a nagy forgalmunk zöme, a üzemi forgalmunk az megy a interneten keresztül. Tehát vannak itt ilyen kis apró részletek, amit érdemes alaposan átgondolni egy ilyen esetben. Ugye ez a vonal, ez ott lehet adott esetben egy ISM adapter is. Analóg vonal az azért tud jó lenni, mert a faxolással majd jobban leszünk, de ez megint az egész rendszernek a kiépítettségén múlik, hogy mi lesz az optimális megoldás. És van még egy olyan aspektus, amit ilyenkor át kell gondolni, az az, hogy mi van a költségelszámolással. Tehát, hogy most ez egy költséghely, mert akkor egyszerű a dolog, de hogyha ez két költséghely, akkor meg kell oldanunk azt is, hogy ott a hívás naplózást, azt valahogy feldolgozzuk. Ugye jó helyzetben vagyunk, mert az Asterix az naplózza automatikusan a hívásokat, ebben külön nem kell foglalkozni, de a feldolgozására arra kell valami megoldást keresni. Jó, és akkor egy kicsit megnéznénk közelebbről azt, hogy egy általános VoIP rendszer hogy néz ki. Tehát az, amivel úgy leginkább lehet találkozni a hétköznapi életben. Ez majdnem ugyanaz az ábra, mint az előző. Annyival, hogy azért ebben vannak kis részletek. Tehát megint arra van szó, hogy van egy hagyományos IP hálózatunk, és akkor azon vannak IP telefonok. Vannak softfónok, hardfónok, és akkor hát mindjárt az első különbség, amit itt a bal alsó sarokban láttok, az az, hogy ott megjelent egy kis ATA, meg megjelent egy fax. Tehát ez ugye többnyire azért van, mert vagy vannak meglévő telefonjaink, amiket szeretnénk használni, ugye a fax az analóg, azt valahova be kell tudni csatlakoztatni. Tehát az, hogy most egy alapvetően tisztán VoIP-os rendszerben hogyan építünk fel egy rendszert, hogyan néz ki egy kliens, hát a kliens az sokféleképpen tud kinézni, ugye ki tud nézni úgy, hogy ez egy hardfón, amiben egybe van minden, ami kell, a fizikai telefonrész is, meg a VoIP-os rész is, de tud kinézni úgy is, hogy ketté van választva, és az analóg telefon az egy külön doboz, és a VoIP-os rész az pedig egy másik külön dobozban van, ami egy ATA. Ugye, ha most ennek a költség részét nézzük meg, akkor azt mondom, hogy majdnem mindegy. Tehát igazándiból az ATA plusz analóg telefon az egy kicsit olcsóbb, mint a hardfón, de nem jelentős a különbség. Tehát mondjuk 20.000 forint egy IP hardfón, és akkor egy ATA az meg olyan 10.000 forint, meg egy telefon hozzá ilyen 5.000 egy néhány. És akkor ebből körülbelül ugyanaz jön ki a végére, hogyha megnézzük. Tehát ez igazándiból csak topológiás kérdés, hogy hol mit jobb alkalmazni. De ez egy fontos komponense a hálózatnak, ez az analóg interfész. Ugye ez az analóg interfész, ez lehetne sokféle. Nagyon sok ilyen voice gateway-t árulnak, ami ugye az ATA az analóg telefonadapter. Nagyon sokat árulnak, hogy hány port van rajta, milyen interfész van rajta. Ugye most mellékoldali részről beszélünk. Tehát itt zömmel az fordul elő azért, hogy analóg telefonokat kell csatlakoztatni. Hogy mutassak nektek ilyet, hogy lássatok. Ez itt egy ATA, van rajta 8 port, meg egy LAN port. És akkor ez egy olyan ketyere, ami 8 analóg telefont lehet rátenni. Na most érdemes kiszámolni minden beszerzésnél, hogy az egy port felső költség az mi, amikor beszerzi az ember. A kétportos kis alapkocka az döbbenetes költséghatékony tud lenni. Tehát sokszor, amikor az ember azt mondja, hogy hát nekem most van 24 telefonom, akkor ez a kérdés kerül elő, hogy érdemes-e egy 24 portos gateway-t venni, és akkor utána meg kell oldanom azt is, hogy az összes 24 telefonnak végig részkábele legyen addig a gateway-ig. Vagy pedig veszek sok kis kétportosat, és azt oda teszem le közvetlen, ahova kell, és akkor lehet nyugodtan optikai hálózatom a teljes intézményben, mert azon simán végigmegy az IP. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos szempont, amit érdemes hálózattervezésnél végig gondolni. Aztán van nyilván egy csomó olyan voice gateway, ami már ISDN interfészt ad, primert, BRI-t, nagyon sokféle, ezt már inkább a másik oldalon használjuk. Mert ugye itt azt látjuk, hogy annyiban módosult a mi ábránk, hogy nem csak a IP-n keresztül csatlakozunk egy szolgáltatóhoz, hanem a telefonközpontunknak van interfésze a meglévő hálózatok felé. Tehát ez egy teljesen jellemző dolog, ugyanis nincs igazán kultúrája annak, hogy VoIP alapon adjanak szolgáltatást a szolgáltatók fővonali oldalról. Ugye jellemzően azt szeretik a szolgáltatók, hogy ugye lehet kapni VoIP-ot Magyarországon, de az egy zárt rendszer. Tehát lerakja a szolgáltató a kábelmodemet, vagy a DSL modemet, és akkor abban ott van az analóg port. Az, hogy ő VoIP-on szolgáltat, az neki jó, de nekünk semmi különbség nincs, mert nekünk ugyanúgy az analóg interfész áll ki a készülékből. Azért van kivétel, tehát majd azt meg fogjuk nézni, hogy van olyan szolgáltató, akitől lehet fővonal oldalon jó szolgáltatást kapni, de a gyakori helyzet azért mégis az, hogy van a telefonunknak hagyományos telefonház csatlakozása, és akkor erre többféle megoldásunk van. Az egyik megoldás az az, hogy a közvetlen az Asterix szerverünk, ugye most itt általánosságban beszélünk, aztán majd ezt megnézzük később részletesen, az egy bővítőkártyán keresztül fogadja a valamilyen ISDN interfészt. Nem akarok nagyon elébe menni annak, ami meg később jön, csak ha már a gateway-eket elkezdtük tárgyalni, akkor itt jól látszik, hogy az IP központ és mondjuk a GSM hálózat között ott van egy doboz, ami azért felelős, hogy a különböző hálózatok között átalakítsa a forgalmat. Ugye ezt hívják Media Gateway-nek az elméleti topológiában. A gyakorlatban ez meg valamilyen voice gateway-t jelent, ami az egyik oldalon mondjuk SIP, a másik oldalon meg mondjuk GSM, vagy ISDN, BRI, vagy sok minden ebből, nagyon sokféle eszközt lehet kapni. És akkor majd vannak itt még finomságok, amiket megnézünk, de most a következő lépés az lenne, hogy most, hogy így általánosságban megnéztük, hogy a VoIP rendszerek hogy épülnek ki, ebbe az ábrába hova tudnánk el suvasztani az Asterixünket, hol tudnánk alkalmazni ezt a szoftvert? Hát nagyon sok helyen. Tehát nyilván a kézenfekvő megoldás az az, hogy a IP központ az Asterix alapú. De nem csak ott tudjuk használni. Ugye simán elképzelhető az, hogy akár az is elképzelhető, hogy az Asterixünk az nem egy külön szerveren van, hanem az itt van a routerben. Vagy elképzelhető, hogy a routerben is van egy Asterix, és akkor az intézi a külső forgalmat, a központ az pedig a belső forgalmat. Aztán nagyon valószínű, hogy a VoIP Service Providerünk is egyébként Asterixet használ valahol a rendszerében. Nem csak az, de nagyon, nagyon előfordulhat, hogy van valahol valamelyik gépén egy Asterix. Aztán lehetne a valamelyik voice gateway-ünk is Asterix alapú, de ezt azért nagyon érdemes meggondolni, mert egy 10.000 forintos kis adapterrel elég nehéz versenyezni egyedi felépítése. Viszont vannak olyan esetek, amikor speciális készüléket kell csatlakoztatni, speciális környezet van, tehát magának az ATA-nak a funkcionalitását azt meg tudjuk oldani Asterixből. És akkor ugyanezt nyilván meg tudjuk oldani a adapter oldalon is, hogy fővonali irányba is lehet az Asterix közvetlenül a központra csatlakoztatva, vagy lehet egy másik gateway-en keresztül, ahol ez szintén előjön. És aztán még itt megjelent egy kis rajz, ezt majd próbálom nektek megmutatni később, hogy hát lehet ám Asterix egy otthon dolgozó kollégánknál is, aki avval rá tud kapcsolódni a mi belső telefonhálózatunkra, és tud távmunkázni, amiben nagyon érdekes lehetőségek vannak. És akkor nézzük meg egy kicsit ezt részleteiben. És ezt akarom megnézni, hogy mielőtt tartanánk egy pici szünetet, azelőtt, hogy hol tartsuk meg a szünetet. Én azt hiszem, hogy itt tartjuk meg a szünetet. Vagy szóljatok, hogyha úgy érzitek, hogy álljunk meg egy kicsit, mert egy ilyen negyed óra szünetet azért csinálnánk itt a ebéd szünet előtt is. De szerintem egy picit még menjünk. Nézzük meg azt, hogy mi a helyzet pontosan a fővonali dolgokkal. Elég sok mindent elmondtam már erről, de azért nézzük meg részleteiben. Tehát először is a trunkvonalad az, ami a fővonali oldala a központunknak. Tehát, hogy azon a részen jönnek be a hívások, ami rendszerünkbe, meg azon mennek ki. Itt milyen alternatíváink vannak? Ugye van a hagyományos analóg telefonvonal. Hát ezt nagyon nem szeretjük alkalmazni ugye a telefonhálózatban, mert ennek nagyon sok korlátja van az analóg vonalnak, mert ugye az csöng vagy nem csöng. Tehát, hogy elég kevés információ jön át az analóg telefonvonalon, nem tudunk például betárcsázni egy számot a rendszerünkben, tehát nem tudunk automatikusan melléket választani. Akkor sok esetben nem tudjuk kinyerni a hívóazonosító információt, hogy ki hív minket. És akkor vannak olyan technikai oldalai, hogy ugye a signaling, tehát az, amiből tudja mind a két vége a vonalnak, hogy milyen állapotban van a vonal, csöng, fölvették, letették, az meglehetősen egyszerű megoldáson alapul, és ezt félre tudják érteni a hardverek. Tehát előfordul, hogy beragad egy analóg vonal, ott áll rajta a hívás, és nem működik. Tehát igazándiból ugyan lehet analóg vonalat használni, de én mindenkit lebeszélnék róla, hogy fővonal oldalon ebbe az irányba menjen. Aztán van, amikor az a kézenfekvő, az olcsó, az a költséghatékony. A lehetőség minden esetre megvan, és akkor itt mindjárt érdemes megismerkedni egy VoIP-os fogalommal, ami analóg világra jellemző. Azt ugye úgy mondják, hogy FXO vagy FXS. Ez a két típusa van az analóg portoknak. Ugye az egyik az a Foreign Exchange Office, az a fővonal irányú port, tehát az, ami a fali ajzat. És akkor van a FXS, az pedig az a subscriber oldal, tehát az pedig az, ami a készülék irányából levő csatlakozó. Tehát az FXS-be dugjuk a készülékeket, az FXO-ba meg a fővonalakat, ez a dolognak a lényege. És a kettő az nem kompatibilis egymással, tehát amikor ilyen aták beszerzését választja az ember, vagy interfészeket keres a szerverébe, akkor meg kell nézni, hogy ezek az analóg portok, ezek milyen típusúak, és akkor ebből lehet kapni olyat, ami csak ilyen, csak olyan, meg ami vegyes. Tehát még van olyan, amin van két fővonali port, meg mit tudom én, hány mellékoldali port. Tehát ezt érdemes részben tartani, mert különben nem működik. Igen. Aztán utána jönnek az ISDN alapú interfészeink, amiknál már ugye a teljes digitális feature set rendelkezésünkre áll, tehát ott már látunk hívóazonosítót, látjuk azt, hogy milyen számot hívott pontosan a behívó. Ugye itt már elszakad egymástól az a két fogalom, hogy hány hangcsatornánk van, és hány telefonszámunk van, mert általában sokkal több telefonszámunk van, mint a hány szabad csatorna. És ez jó, mert ugye akkor jobban ki tudjuk használni a rendszerünket, tudunk számokat osztani a belső rendszerben. És akkor itt is vannak ugye fajták, meg vannak lehetőségeink, tehát itt is lehet azt csinálni, hogy kártyán fogadjuk ezt a hálózati csatlakozást a szerverünkben, vagy egy külső gateway-jel, vannak mindegyiknek előnyei, hátrányai. És akkor vannak típusok, ugye van a kicsi interfész, az ISDN BRI, itt Magyarországon kis hálózatban főleg ebben találkozunk, és van az ISDN Primer, ami ugye 30 hangcsatorna és sok telefonszám, és egyébként nagyon jó, tehát hogyha fővonalban gondolkodik az ember, akkor és hagyományos hálózatban, akkor azért igazándiból a jól működő megoldás az az, és most már egyre kedvezőbb áron lehet a szolgáltatókkal tárgyalni, hogy emberi áron nyújtsanak ilyen ISDN primert. Tehát most, hogyha próbálnék ökölszabályt mondani, akkor azt mondanám, hogy mondjuk olyan 6-10 fővonalnál már nagyon meg kell gondolni az ISDN primert. Tehát annál már megéri. Ugye 30 csatornát tud egy ISDN primer, de ennél jóval kevesebbnél is már megéri ebben foglalkozni. Sokkal stabilabb és sokkal egyszerűbb használni. Ugye az Asterix is folyamatosan fejlődik, egy amerikai eredetű szoftverről van szó, ahol ezt a dolgot, hogy ISDN BRI, tehát a két hangcsatornás ISDN kapcsolat, ezt nem ismerik, ott ez nincs. Ott az legelső ISDN kapcsolat, az a T1, az egy kicsit kisebb, mint az európai, ott 24 hangcsatorna van, és ott az ISDN csatlakozás. Tehát ennél fogva az Asterixben sokáig nem volt európai kicsi ISDN csatlakozás. Azért most már nagyon sokat változott a helyzet, most már benne van a forráskódba, ugye régen kellett faragni mindenféle pecsekkel, meg variálni, hogy az most akkor működjön, vagy nem működjön, vagy lefagyjon, vagy stb. Most már ez azért elég jól működik, nagyon sokféle interfészt lehet hozzá kapni. Ha ugye külső gateway-ben van ez a dolog, akkor ez az egész problematika föl sem merül, hogy az Asterix az hogy néz ki. Ebben a témában, mert az Asterix nem látja, hogy ISDN BRI van, akkor az Asterix SIP-et lát, és a gateway látja az ISDN-t. Ha belső kártya, akkor meg most már jó helyzetben vagyunk. És akkor ugye van az a lehetőségünk, hogy SIP-en fogadjuk a trönköt, tehát valamilyen közvetlen VoIP-on. Ugye nekünk ez a legkényelmesebb, mert ez mondhatni úgy, hogy natív, vagy legalábbis az, hogy nem kellenek hozzá speciális hardverek. Nekünk ez a legolcsóbb is, ugye, mert nem kell hozzá kártyát venni, meg sok mindent venni. De hát azért ez nem, tehát ehhez meg kell találni azt a szolgáltatót, aki felé ezt racionálisan tudjuk. Azért van ilyen szolgáltató Magyarországon, érdemes keresni a neten. Aki ad SIP-en szolgáltatást, ad SIP-en telefonszámot, rendes vezetékes számon tudnak minket hívni, majd beszélünk. Tehát keresni kell, és szerintem ez azért olyan dolog lesz, mint ami nagyon sok minden volt itt Linux világban, hogyha, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt én megpróbáltam elmenni, egy nyomtatót venni, és tehát ez tetszik mondani, hogy működik-e Linux alól, akkor azért nagyon csúnyán néztek az emberre, vagy legalábbis értetlenül. Most már azért ez egy elég alap dolog, hogy fog működni. Ugyanígy az, hogy mostanában azért a VoIP hálózatok zártak, és nem szeretik beengedni a külső usert, ez elég sokat fog változni valószínűleg. És azért azt még érdemes hozzátenni, hogy, és főleg azért volt az az ábra ilyen kevert, hogy onnantól kezdve, hogy VoIP-on keresztül jön a trönk, alapvetően majdhogy nem mindegy, hogy honnan jön. Tehát nyugodtan lehet nekünk az egy külföldi VoIP szolgáltató, sőt lehet nyugodtan több szolgáltatónk, attól függ, hogy milyen természetű a forgalmunk, mert nyugodtan lehet az, hogy a nemzetközi forgalmom az egyik irányba megy, a belföldi forgalom egy másik irányba megy, és így tovább, és így tovább. Tehát ebben lehet kreatívnak lenni, és lehet gazdálkodni okosan. Aztán érdemes egy kicsit elmélkedni a telefaxon. Ugye, hogyha most azt akarjuk megkérdezni, hogy most a faxolással mi a gond, akkor az első szakmai válasz, hogy a faxás az a gond, hogy hát gitter van, és akkor emiatt nem stabil a fax átvitel. Én azt mondom, hogy nem ez a gond, a faxás az a gond, hogy az még nem halt ki. De sajnos az a viszont igény. Tehát, hogy a felhasználók igénylik, meg ugye annak joghatása van, tehát ez fontos a faxolás, és nem tudjuk megkerülni. Tehát itt nagyon fontos nekünk föl térképezni azt. Egyébként igaz, tehát a faxolással az a problematika, hogy a hálózati átvitele, a VoIP-nak ugye egész más természetű az átvitele. Ugye a hagyományos telefonhálózat az nagyon pontosan ki van mérve, időosztásos multiplex van, mindenki beérkezik megfelelő időben, és ott atombiztos az átvitel. A VoIP-nál ugye ez nem így van, ott sok kicsi pekit van, és akkor azok közül elveszett nyugodtan egy pár, meg se halljuk, hogy most néhány millisekundunk kimarad a beszélgetésből. A fax az viszont ilyenkor azt mondja, hogy sikertelen átvitelés eldobja a hívást. Vagy azt is szeretné, hogy csak a késleltetés ingadozik egy kicsit, mert akkor már nem áll össze az a egyébként hatalmas adatátviteli kapacitás, amit a fax nyújt. Tehát, hogy ezzel fel kell készülni, hogy VoIP hálózatokon nem működik stabilan. De föl kell mérnünk azt, hogy pontosan mire is szeretnénk mi használni a faxot arra a hátralévő pár évre, amíg az teljesen ki nem pusztul. És akkor itt érdemes elkülöníteni azt, hogy hogyan akarunk faxot fogadni, és hogyan akarunk küldeni. Mert mind a kettőre más-más megoldások vannak, és nagyon sokféle lehetőségünk van. Tehát először is ugye nézzük meg azt, hogy mondjuk, hogyha az a cél, hogy tudjunk faxot fogadni, akkor nagyon jó a helyzet, mert akkor a tisztán VoIP rendszerünkben megoldjuk azt, hogy bejöjjön a fax az alközpontba, és ott e-mailre átkerüljön, és akkor már mindjárt egy sokkal kulturáltabb környezetbe kerültek a faxaink, nem is nyomtatjuk ki egyből, hanem akkor el lehet olvasni, és akkor papírt is kimértünk. Tehát ez egy nagyon jó és nagyon egyszerűen implementálható rendszer, és ebben meg tudjuk oldani azt, hogy ne érintsen VoIP szakaszt, mert hogyha van hagyományos fővonalunk, ami beérkezik a központunkba, akkor simán bejön a fax anélkül, hogy VoIP szakaszt érintene, és akkor ez az egész probléma, ez megszűnt. Aztán kicsit úgy elémenve, hogy ha nem tudjuk kikerülni a VoIP szakaszt, akkor meg kell nézni azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Először is van ez, hogy T38. Ezt nagyon szeretjük, mert hogyha ilyet látunk, ez azt jelenti, hogy ki van okosítva a VoIP protokollunk arra, hogy az összes olyan problémát, amit ott a hagyományos VoIP átvitel jelent, azt kikerüljük. Ugye, hogyha ilyenünk nincsen, akkor az a megoldásunk, hogy olyan hangtömörítést választunk, ami nem tömörít, mert akkor legalább az a veszteség, ami a hangtömörítésből származik, az nem jelenik meg a faxolásnál. Ezzel azért egész jó eredményeket lehet elérni. Hát kérdés, hogy kinek mi a jó, ez olyan félig üres a pohár, félig tere helyzet, mert mondjuk ez azt jelenti, hogy egy fax az olyan 50%-kal érkezik meg, tehát mondjuk minden másodikat eldobunk, és akkor újra kell próbálkozni. Ha van ilyen T38-unk, akkor viszont örülünk, mert akkor nem csak a hangtömörítés van kiküszöbölve, hanem akkor ez a jitter meg delay probléma is mindenféle pufferekkel, meg ügyes protokollokkal megoldódik. Akkor viszont figyelni kell, hogy a VoIP szakaszban, amilyen eszközök benne vannak, abból mindenkinek tudnia kell ezt a T38-at. Tehát az kevés, hogyha valaki ért hozzá, mert mind a két oldalnak érteni kell hozzá. Most az Asterix-el jó helyzetben vagyunk, mert a mostani verziók azok már értik ezt a protokollt, és akkor nyilván a gateway-eknél, meg egyéb másnál is meg kell nézni azt, hogy tudunk-e T38-azni. És akkor nézzük meg a küldés oldalt, mert igazándiból szerintem a probléma az itt van, hogy hogyan küldünk faxot. Mert gyönyörű szép rendszerek vannak, tehát azért az informatikusok azért vívnak ebben rendesen. Ugye van ilyen, hogy faxprinter, ezt szépen föl lehet telepíteni, és akkor előjönnek ezek a problémák, hogy magyarázzuk el a felhasználónak, hogy hova írja be a számot, ahova el akarja küldeni. Vagy hogyan kap visszajelzést a felhasználó arról, hogy elment-e a fax vagy sem. És ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy hát tudod, fölmész arra a weboldalra, és akkor ott megnézed, hogy ott akkor a faxokkal mi van, vagy jött-e neked fax, vagy ment-e fax, vagy nézd meg az e-mailt, ez már nem megy. Az én tapasztalatom az, hogy nagyon olcsók ezek az analóg faxok, azt le kell tenni, és akkor az egy, vagy ilyen nyomtatóba épített faxmodem, az is nagyon jó ezeknél az MFC-knél. Mert az egyszerű, amely beüti a számot, papír, és akkor elmegy a fax. Tehát, hogy ez egy konkrét dolog, viszont nekünk ezt meg kell oldani, hogy akkor ez működjön a telefonhálózatunkon. Most akkor vagy olyan VoIP hálózatunk van, ami tudja a T38-at, van vagy sima hagyományos telefonvonalunk, van vagy tudunk T38-at, tehát ezt végig kell nézni, hogy mi a helyzet. És ez attól függ, és ez a igazi kérdés, hogy mi is pontosan az igény. Mert a gyakorlat azért igazándiból az szokott lenni, hogy hát alapvetően az az igény, hogy nekünk bejöjjenek a faxok. Nagy néha elküldünk egy-egy faxot, de igazándiból már mi is be tudjuk szkennelni, és elküldjük e-mailbe, nem bénázunk vele. Ha kell, akkor ott van az a kis nyomtató, ami tud faxolni, hát legfeljebb kétszer-háromszor megpróbálom, de el fog az menni. Tehát, hogy azért igazándiból a fax problematika a gyakorlatban ez. Aztán lehet ezt tupírozni nagyon sok felé, hogy mi a helyzet vele. Hát ez itt maradt, ez a technológia, és még nem múlt el. Akkor ugye a trönk oldal még tovább elemezgetve, ugye, hogy ha van egy VoIP irányunk, amerre tudunk hívásokat vinni, akkor, akkor az nekünk jó, mert abba az irányba el tudjuk vezetni a kimenő hívásainkat. De hogyan jön vissza a hagyományos telefonházadból hozzánk a hívás? Hát erre több lehetőség van. Ugye, vagy visszajön a hagyományos vonalainkon, amik ugye egyébként vannak, és akkor ott van telefonszámunk is, meg van kapacitás is. Mondjuk IP-n mennek ki a hívásaink, és hagyományos azon jönnek be a hívásaink. Vagy van egy 21-es körzet. Ezzel érdemes megbarátkozni, amikor olyan számot látok, hogy 0621, az azt jelenti, ugye a hivatalos definíció szerint az egy helyfüggetlen szolgáltatásnak az azonosítója. Magyarul egy olyan telefonszám, ami az országban bárhol lehet, és ezt előszeretettel használják az IP-s számoknak az azonosítására. És ez nekünk egyébként nagyon praktikus, mert ugye ezt helyi díjjal lehet hívni mindenhonnan Magyarországon. Tehát ez nem elhanyagolható, hogyha ilyenünk van. És akkor a kihívás az csak az, hogy keressünk egy olyan szolgáltatót, ahol tudunk regisztrálni, oda tudunk SIP forgalmat végződtetni, és ő ad nekünk X darab 21-es számot, ami pedig a mi befelé irányuló számunk lesz, amiről a hagyományos telefonokról minket el lehet érni. És akkor egyből előjön az a kérdés, hogy least cost routing, ami ugye azt jelenti, hogy a kimenő hívásainkat azt szeretnénk azt szerint terelni, hogy merre éri meg nekünk a legjobban. És ugye ezt meg tudjuk oldani Asterixben is nagyon egyszerűen, mert hát tudjuk azt, hogy mondjuk a mobil hívásoknak az a 0630, 0620, 0670, akkor az megy ebbe az irányba, a belföldi hívások mennek ebbe az irányba, a nemzetközi hívások mennek abba az irányba, és akkor mindjárt meg van oldva az, hogy a legkedvező percdíjakat találjuk meg. Az ritkán fordul elő, hogy egy szolgáltató ad minden irányba kedvező percdíjat. És ez nem csak úgy képzelhető el ez a dolog, hogy nekünk van egy Asterix-es központunk, ami az egész rendszert üzemelteti, és akkor az egyébként ezt is tudja, hanem ez elképzelhető egy önálló futureként is, hogy nekünk van egy hagyományos telefonrendszerünk, amit most még nem állítunk át VoIP-ra, de beteszünk neki a fővonal irányba egy Asterix-et, ami viszont csak ezt csinálja, hogy a hívás irányokat válogatja szét. Tehát erre is alkalmas az eszközünk. És akkor hát még itt azért itt én túlszaladtam, mert visszamennék itt még egy pár diát, itt a fővonal és atlakozás, mint a SIP trunknél én megálltam. Mert ugye hát itt a ennél fintézetet azért sokan ismerjük ebben a teremben. Nekik van egy nagyon jó VoIP hálózatuk, majd megpróbáljuk kipróbálgatni, hogy abba az irányba hogyan tudunk mi kapcsolódni, meg hogyan tudunk hívásokat indítani, fogadni. És akkor, ha már itt kitárgyaltuk a típusait a trunkvonalaknak, hogy milyenek vannak, hát akkor ők ilyen trunkvonalat adnak. És ennek az a két területen adják ők ezt, hogy a intézmények közötti belső díjmentes forgalmat biztosítja ez a VoIP hálózat, illetve kezdvezményes kihívást tud biztosítani, de ez a behívásot nincs, 21-es körzet nincsen, viszont kihívás az van, és hát én biztatok mindenkit, hogy nagyon egyszerű itt majd össze fogtuk találkozni meg fő kollégával, hogy érdemes felé ebben az ügyben lépni. Ugye ő náluk is az a lehetőség van, hogy van már az NIF hálózaton több Asterix rendszer, ami közvetlen kapcsolódik az NIF hálózatra. Például a Pázmány informatikán, és ezek nagyon jól működnek, de van olyan lehetőség is, hogy ők telepítenek egy voice gateway-t az intézményhez, amin keresztül a meglévő alközpontra, tehát visszamentek ott az ábrákhoz, akkor azt a gateway-t, ami ott a fővonal és a központ között van, azt tudja adni az NIF intézet, meg tudja adni az intézmény, vagy lehet maga az Asterix is. És akkor, amin még itt átugrottam, az a mobil átjárók kérdése, mert hogy ugye nem csak a vezetékes hálózatok irányába szeretnénk, hogy legyen kapcsolatunk, hanem szeretnénk, hogy legyen kapcsolatunk a mobilházatok irányába, mert azért az emberek alapvetően a mobiljukon kommunikálnak, és ezt nem lehet kikerülni. Használjuk a vezetékes telefonrendszert, de alapvetően mindenkit a mobilján érjünk utól, mert az van nála, és mindenünk is az van. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a vezetékes rendszerünknek legyen mobil átjárása, és nagyon jó helyzetben vagyunk, mert most már nagyon jó olyan eszközöket lehet kapni, ami a mobilról közvetlenül SIP-re tud gateway-ezni. Ugye régen az volt, hogy volt egy, vagy most is előfordulhat olyan esetünk, hogy már van egy meglévő GSM átjárónk, ami mondjuk analóg, interfészes, jó esetben ISDN interfészes, és akkor nekünk oda kell tenni elő még egy VoIP gateway-t, ami vagy közvetlen fogadást TX-be, ami átalakítja a mobilt átalakítjuk analógba, az analógot átalakítjuk VoIP-ba, és akkor azt a VoIP-ot fogadjuk a mi rendszerünkbe, és ez körülbelül ugyanennyi hiba lehetőség. Tehát ezzel szemben nekünk nagyon jó az, hogy már van olyan eszközünk, ami a GSM-ről közvetlen SIP-re megy, és akkor egy csomó lefagyás, meg beragadás, meg probléma elmúlt. Kis doboz, beteszi az ember a SIM-kártyákat, főprogramozza, és már megy is ugyanolyan, mint amit ott az előbb láttunk. Tehát, hogy ez egy fontos eszköz, már csak akkor is fontos, amikor az intézménynek van flotta szerződése, amin ingyenes a belső kommunikáció, mert akkor, ha van GSM adapterünk, akkor onnantól kezdve a GSM telefonokat azt kvázi mellékként tudjuk kezelni, mert ugye ingyen beszélünk, havidíjba kifizettük a kommunikáció díját, tehát innentől kezdve nagyon szépen be tudjuk az Asterix-be rendezni a mobiltelefonokat mellékként, ami a GSM adapteren keresztül szépen föl tud csatlakozni a mobiltelefonokra, és szépen oda-vissza tud hívni. Ezt majd még körüljárjuk ezt a témát egy kicsit jobban. De azért itt, ha már a fővonali részt tárgyaljuk, akkor azt meg kell még mondani, hogy van olyan, hogy valaki tud tárgyalni a mobil szolgáltatóval, hogy a mobil szolgáltató közvetlen IP-n fogadja az ő forgalmát. Ehhez azért elég nagynak kell lenni. Tehát azért ehhez kell egy olyan 30-60 hangcsatorna igény egy intézményben mobil irányba, hogy ilyet megérje. Hát ezt tárgyaló képesség kérdése. És nektek hány csatorna van abban az irányban?
Nincsen csatornára szűkítve, de elvileg egy 2 megás bérelt vonalat.
És azt a szolgáltató építette a bérelt vonalat, igen. Tehát ugye, amit én tapasztaltam, az, hogy főleg ez a problematika, hogy ha az ember elírja azt a méretet, mondjuk egy ELTE az már nevéből adódóan elírta azt a méretet, hogy a szolgáltatóval le tud ülni tárgyalni, mert akkor a szolgáltató az kiépít bérelt vonalat, annak fizeti a díját, és akkor azon keresztül megy a forgalom, és hát ehhez kell nagynak lenni, hogy az a bérelt vonal ez megérje. És a szolgáltatók még nem jutottak el odáig, nyilván az Asterix-es tábornak elég kicsi a piaci igénye erre, de simán fogadhatná ő a publikus internethálózaton keresztül, mondjuk egy VPN-en keresztül, vagy máshogy a hívásainkat, és akkor nem kellene neki bérelt vonalat fenntartania. Hát nyilván nem szereti, mert akkor széttördelődik az ő infrastruktúrája, és nagyon sok mindent kell adminisztrálni, sokkal egyszerűbb csak a nagy ügyfelekkel foglalkozni. Hát nekünk meg lehet tárgyalni velük. Na, szóval ez a helyzet itt mobil ügyben. És akkor egy utolsó diaként szerintem most szünetet tartanánk, jó? Egy negyed órá, és akkor innen fogjuk folytatni, a mellékoldalt megnézzük, jó? Egy 10 perc szünetet néznénk.